Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igédet. Köszönjük neked azt a csodát, azt a kiváltságot, hogy kijelentetted magadat. Kijelentetted a teremtéseden keresztül, kijelentetted te fiadon keresztül, kijelentetted az igéden keresztül. Sok-sok módon szóltál, és szólsz ma is. És Uram, mi most szeretnénk azért jönni hozzád, hogy szólj a beszédeden, az igéden át, formálj és alakíts minket, ne legyünk olyanok, mint ahogy jöttünk. Uram, hadd legyünk olyan, mint az agyag a te kezedben, akit formálni, alakítani tudsz, akit használni tudsz, akit a munkatársadként, a gyermeketként hívni tudsz arra, ahova vinni akarsz minket. Uram, szeretnénk készen lenni, és engedni, hogy végezd a munkát bennünk. Amen. Nem egy szokásos dolgot hoztam. A Habakuk proféta könyvéről szeretnék beszélni. Nem egy túl gyakran olvasott könyv szerintem.
De nagyon aktuális.
Köszönöm, Gábor, erről szeretnék beszélni. De hát, hogy is mondjam csak. Ez egy olyan könyve a Bibliának, amiből nagyon sokszor idézünk és hivatkozunk rá, bár kevesebben olvassuk. Általában is a kis prófétákat ritkán veszük kézbe. Nem tudom, miért van ez, mert ugyanakkor azt látom, hogy Isten, mint ahogy az igének bármelyik részén keresztül, ezen keresztül is nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgokat tudott mindig is a történelemben elmondani, és mond ma is el nekünk. És én ráadásul azért is szeretem különösen Habakuk könyvét, mert úgy látom, hogy ez nagyon egy ilyen történelemformáló ige. Hogy egy kicsit elhelyezzük a Habakuk könyvét, hadd beszéljek arról, hogy mikor is íródik ez. Habakuk ezt a könyvet... Na, Júda történetében van egy ilyen folyamatosan felismerhető hullámzás. Zoli, folytatásos sorozata, ha majd eljutunk ide, nem ígérem az ő nevében sem, hogy az elkövetkező 5-10 évennél hamarabb oda jutunk, de amikor majd eljutunk ide, akkor meg fogjátok látni, hogy Júda történelme végig egy ilyen hullámzás. Hol jobb, hol rosszabb időszak, hol Istent szerető, Istent kereső, hol Istentől elforduló királyok váltakozva kerülnek uralomra. Isten titka ez, hogy miért enged, kit meddig tart meg. És hát ha úgy mondhatjuk, az utolsó Isten felé forduló uralkodó Jósiás halála után vagyunk ővelül. Jósiás halála után néhány évvel. Az ő utódja Jojákim, aki trónra kerül, és valószínűleg az ő uralkodásának az elején születik Habakuk könyve. Miért érdekes ez? Azért, mert majd fogok rá utalni, a királyság, a uralkodó és a vezető réteg, de a népnek a szellemi állapota is újra hanyatlásnak indul, újra elfordul Istentől, ugyanakkor még nem látják azt a hatalmas veszedelmet, ami már Isten számára elvégzett, és ami már közeledik. Tehát ebben az időszakban íródik a könyv, valahol a távolban már van egy megjelenő, nagy hatalmi törekvésekkel rendelkező birodalom, ez az, amit a Biblia káldeusoknak nevez, akikből aztán, miután majd azt hiszem Egyiptomot ugye legyőzik, utána majd megjelenik a nagy babiloni birodalom, ami aztán egy pillanatok alatt ott lesz Jeruzsálem kapuinál. Tehát ebben a korban születik Habakuk könyve, és ebből nagyjából azért, amit elmondtam, érzitek, hogy ez szinte pontosan ugyanaz az időszak, csak egy szűkebb szelete, mint amikor Jeremiás próféta is írja a könyvét. Jeremiás itt sokkal hosszabb időt ölel fel, hamarabb elkezdi a szolgálatát, és látjuk, hiszen ő ott van az ostromnál is, meg még azt követően is szól a könyve, tehát egy sokkal szélesebb időszakot ölel fel. De azt mondhatjuk, hogy tehát Habakuk próféta Jeremiásnak a kortársa. És én azt gondolom egyébként, hogy ennek az aktualitása pontosan abból van, amit a Gábor az előbb már nagyon találóan mondta. Én bennem jó ideje az egyre megerősödő kép van, hogy jeremiási időket élünk. Itt ma nem szűkíteném le 2019-re, kicsit tágabban talán az utolsó fél évszázadban, de mindenképpen a második világháború óta eltelt időszak az valahol egy olyan korszak számunkra, itt a mondjuk úgy, hogy a nyugati társadalomban élő emberek számára, mint a jeremiási kor. Miért gondolom ezt? Ennek a kornak egyik jellegzetessége, inkább az állapotát, ha le akarnám írni, elfordul az egész társadalom az Istentől. Elfordulnak a vezetők, olvassuk ugye Jeremiás könyvében, itt talán az sokkal bővebben és színesebben írja le, de elfordul a nép is. Próbáltam igét kikeresni. Gondoltam, veszek néhány igét, ami nagyon jellemzője, alátámasztaná azt, amit én most mondok, hogy Jeremiás időt élünk, és aztán rájöttem, hogy elkezdtem olvasgatni, hogy kijegyzetelhetném az egész Jeremiás könyvet. 20-ig jutottam, utána abba hagytam. Nem, nincs értelme. Úgy értem, hogy Jeremiás 20-ig, nem azt mondom, hogy olvastam, inkább tudjátok, olyan nagyvonalúan gyorsan szaladtam végig, hogy Istenem, annyira fáj. Egy igét azért hadd mondjak, ami számomra mégis meghatározó Jeremiás könyvéből, a 7. részből. Jeremiás így szól. Íme ti hisztek a hazug beszédnek.
Haszon nélkül.
Haszon nélkül. Eszem ez a lényeg legfájdalmasabb. Hisztek a haszon nélkül a hazug beszédnek. Nem, de loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküztök, a bálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. És eljöttök, és megálltok előttem a házban, amely az én nevemről neveztetik, és azt mondjátok, megszabadultunk. Hogy aztán ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek. Vajon latrok barlangjává lett-e ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik? Íme, én látok, mondja az Úr. Ezt mondja tehát Krisztus előtt a 7. század végén Jeremiás száján keresztül az Isten a népének. És vajon nem valami hasonló gondolat van emögött, amikor Jézus Ézsaiásnak a szavait idézi, és azt mondja, hogy igazán profétált felületek, képmutatók felől, és Ézsaiás proféta, amit megvan írva, ez a nép ajkával tisztel engem, de szívük távol van tőlem. Hadd jellemezzem tehát azt a kort, amiben születik a Habakuk könyve, és ami nagyon sok párhuzamot mutat a ma korával, amelyik névleg ugyanúgy azt mondja, hogy mi keresztény ország vagyunk, és mégiscsak az ajkaival tisztel, nem pedig a szívével engem. Na, vissza a könyvre. A könyv tulajdonképpen egy folyamatos párbeszéd Isten és a próféta között. És annyira jó ezt így végigolvasni, egy kicsit bevonnálok benneteket, olvassuk közösen tehát a könyvet. Úgy kezdődik, és ezt kivételesen a régi Károliból mondom, mert számomra ebből a legjobb, legjobban visszaadja a lényegét, úgy kezdi a Károli fordítás, hogy a teher, amelyet Habakuk próféta látott. És tényleg az a szó szerepel, hogy a teher, tehát a többi, amikor azt mondja, hogy a látás meg a profécia, az már egy kicsit a teher szót megpróbálja elvonatkoztatni. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. És igazándiból, ami engem nagyon komolyan melbe vágott ezen a ponton, mert az egész könyv azért szól nekem olyan sokat, és szeretném magamon keresztül benneteket is, ha megszólítana, mert kérdéseket tesz fel hozzám. És az első kérdésem rögtön az első szóra irányul. Hogyha látom ezt a párhuzamot a Jeremiási kor és a makora között, akkor én magam számára van-e teher az Úrtól? Akár csak ennek a párhuzamnak a látásában is, de bármi más dologban is. Mert Isten folyamatosan keresi azokat a őt követő, őt szerető embereket, azokat, akiket munkatársként be tud vonni a munkájába, akire rá tud tenni terhet. Nem úgy, hogy agyonroskadj, hanem úgy, ahogy azt mondja, hogy én bevonlak téged, majd nagyon jól meglátjuk, hogy Habakúkat hogy vonja bele ebbe, azért, hogy munkatársam legyél, azért, hogy hordozz ezt előttem. Nem cél nélkül vagyunk a Földön, higgyétek el. Isten szeretne megterhelni. Mindenkit a teherhordozó képességének megfelelően, nem többre. Nem úgy, hogy megroskadjunk, hanem úgy, hogy most nagyon kiugrok innen, de emlékeztek arra a Jézusi párhuzamra? Vegyétek fel az én igámat. Pont a teherhordozásról szól. És tudjátok, előttetek van a járom. Emlékeztek még rá, hogy hogy néz ki egy járom? Amivel a két állat, akár ökör, akár ló, együtt teszi be a fejét, és együtt húzza. Így szeretne Isten minket is bevonni maga mellé, legyél a munkatársam, és az az ő titka, hogy miért kellek én benne. Fogalmam sincs, hát a világ mindenség urának pont rám van szüksége, de Habakkuk világosan mondja, Isten megterhelt engem, szeretné, ha terhet hordoznék. És azt írtam magamnak fel, hogy tudsz-e terhet hordozni ő előtte, imában, közrejárással. Észreveszed-e magad körül a lakóhelyeden, a munkahelyeden, a családodban, a hétköznapokban azt a feladatot, amit Isten éppen veled szeretne hordatni. Mert Habakkuk láthatóan felismeri. Magára veszi, és így kiált fel hozzá a második verstől kezdve. Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és miért kell szemlélnem a nyomorgatást? Nyomorgattatást. Pusztítás és erőszak van előttem, viszály és versengés támad. Ezért inog a törvény, ezért nem érvényesül az igazi ítélet, a gonosz behálózza az igazat, ezért hoznak hamis ítéletet. Azt, amit az előbb én olyan megpróbáltam bemutatni Jeremiási korként, Habakkuk így fogalmazza meg, így írja le a saját korát. Meddig és miért kiált fel a proféta? És ez nagyon érdekes. Mert miközben azt látom, hogy Jeremiás közben jár az Istennél, az Úr előtt. Szeretne választ kapni olyan kérdésekre is, amire nem biztos, hogy Isten válaszolni akar. Mi nagyon szeretnénk meddigre és miértre választ kapni, és Isten soha nem ígérte meg, hogy az időket meg a miérteket megmondja. De azt igen, hogy hallgat, hogy hallja a kéréseinket. Hogy a könyörgés az meghallgatásra kerül. Fontos észrevenni, hogy amire Isten reagál, az elsősorban nem a meddig és a miért, hanem, hogy kiáltottál hozzám, ezért én felelek neked. Az 5. versben ugye így folytatódik, válaszol az Isten, nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok, és igen csodálkozzatok, mert olyan dolgot cselekszem napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha más mondaná. Próbáljátok meg, tudom, hogy ez most nagyon durva párhuzam, éljük ezt a békesség, ugye ez megint Jeremiásnál hangzik el, mint egy elítélő szó a papság felé, vagy a proféták felé, a mis proféták felé. Éljük ezt az időszakot, és megjelenik az Istentől egy üzenet, egy profécia, ami valami nagyon nem arról szól, hogy békesség. El sem hinnétek, és el sem hiszik. Látjuk, hogy nem hiszik. Látjuk, hogy nem hallgatnak Jeremiásra. Azt nem tudjuk, hogy Habakkukra hallatnak-e. Jeremiás az sokkal inkább nyitott könyv ezen a ponton számunkra. de az biztos, hogy hihetetlenek voltak ezek a szavak akkor. Ugyan már, hiszen nálunk minden rendben van, mondják, de hogy van rendben. Olyan dolgokat cselekszem, amiket el sem hinnétek. Tehát Isten a proféta kiáltására, mint egy, elhúzza a függönyt. Fellebbenti a fájtlat, és megengedi, hogy belepillantsanak. Egy pillanatra belepillantson az elkövetkező eseményekbe, és következő versekbe tulajdonképpen meglátjuk, hogy mi az Isten terve. És ez, higgyétek, ez egy fantasztikus dolog. Terhet kapott, odaállt az Isten elé, és Isten azt mondja, gyere nézd, megmutatom neked, mi fog következni. Mi fog következni? Hát az, hogy a seregek ura maga küldi ezt a káldeus népet ide ítéletként a saját népére. Íme felindítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen vakmerő nemzetet, amely széltében végigjárja a földet, hogy olyan lakhelyet foglaljon el, amely nem az övéi. Rettenetes és iszonyatos ez a nép, maga szabja törvényét és rangját, lovai serényebbek a párducoknál, és gyorsabbak a pusztai farkasoknál. Lovasai fékezhetetlenek, bár messziről jönnek, lovasai úgy repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sas, mindegyik erőszakkal jön, arcuk előre néz, és annyi foglyot gyűjtenek, mint a homok. Kicsúfolja a királyokat, kineveti az uralkodókat, csak kacag minden erődítményen, töltést emel, és megostomolja, majd viharként tovasszál, és eltűnik. Ami engem újra és újra lenyűgöz, és pontosan ennek a kornak a kapcsán is, a babiloni nép megjelenése kapcsán, az, ahogy meglátom Istent, mint a történelemnek az urát, mint a mindenségnek a kormányosát, aki mindent a kezében tart. És ezen a ponton félreérthetetlenül azt tudja mondani, én küldöm ide ezt a népet azért, hogy ítéletet hozzak rátok. Mindent tud az Isten használni. Ezt... Tudjátok, azt hiszem, hogy a júdabeileieknek a legnagyobb tragédiájuk az az elbizakodottság volt, hogy Ábrahám a mi atyánk, mi az Istentől valók vagyunk, és hozzánk nem közelíthet a veszedelem. És Isten pedig azt mondja, hogy bárkit tudok használni azért, hogy téged formáljalak. 900 éve, közel 900 éve hangzik el a törvényben, ugye az a fenyegetés áldásátok, emlékeztek rá? Mi lesz majd akkor, ha sok-sok lépésen keresztül, sok-sok-sok-sok ponton keresztül, nem akarunk most visszamenni oda, és 900 éven át türelmesen vár az Isten. Nem mondhatom, hogy elkapkodta a dolgot. Az biztos, hogy nem mondhatom. És amikor eljön az idő, akkor itt most Habakukon keresztül azt mondja, hogy végeztem. Végeztem, és bármilyen hihetetlen is ehhez, bármit tudok használni. Bármit és bárkit. Most ezt a gonosz népet. Mert nem rejti véka alá, hogy ez a nép nem különb, sőt, sokkal rosszabb bizonyos értelemben. Ugye azt mondja, nem olvastam fel, de az utolsó vers folytatásaként, bűnhődni fog majd ő is, mert saját hatalma az Istene. Nincsen tehát egy illúzió, de használni fogom tudni. És tegyük el ezt a dolgot, mert néha ezt nem veszünk komolyan. Az Isten bárkit és bármit használni fog. Na, számomra Jónás könyve a legeklatánsabb példája erre. Ha Jónás könyvét valaki kezébe veszi, elolvassa, akkor fel kell, hogy fedezze, Isten pontosan ilyen kormányosként, vagy nem is, igen, talán egy ilyen kormányosként nézi az egész történetet felülről, és folyamatosan szól és rendel. És tudjátok, szól a cethez, és jön a cet. Szól a töknek, és tök nő ott. Szól a féregnek, és elvágja a tököt. Parancsol az Isten, és cselekszik. Az állat, a növény mindenki fölött egy kivétel van, aki nem enged. Aki megpróbál nem engedni neki. Ez pedig nem más, mint a saját prófétája. De ő is csak ideig tudja ezt csinálni. Mert amikor már rájön, hogy erre nincsen út, akkor kénytelen, kelletlen, tulajdonképpen nyögvenyelősen, de elmegy és megteszi azt, amiért küldi az Isten. Szóval az Isten mindent tud használni. Ennek neki nincsen semmi akadálya. És a folytatásban két reakciót szeretnék kiemelni a Habakuk könyvéből. Az első az az a reakció, ahogy reagál mindenre a szörnyű látásra a Habakuk. A bizalom. 12. vers. Nem te vagy, Uram, öröktől fogva az én Istenem, szentem. Nem veszünk el. Uram, te ítéletre rendelted őt, kősziklám, te fenyítésül szántad őt. Fantasztikus. És engem ez nyűgöz le ebbe a könyvbe. Meglátja a próféta az ítélet hirdetését, felismeri, hogy ez ítélet, felismeri, hogy miért jött mindez. Nem kell magyarázkodni, hogy jogos. Nem tudom, érzitek-e, arról szó sincs, hogy vitatná, hogy jogos. És rögtön számára felsejlik mindezek mögött, hogy nem veszünk el. Engem lenyűgöz ez a bizalom. Ami majd aztán többször fogok ráutalni, később is meg lesz. De a másik legalább ennyire izgalmas, mert a következő versekben egy nagyon érdekes képet vetít fel elénk. Azt mondja, olyanná tetted az embert, mint a tenger hala. És aztán tulajdonképpen egy példázatot mond erről a káldeus seregről, ennek a hatalmáról. Mindet kifogja horgával, hálójába keríti és kerítő hálójába gyűjti őket, aztán örül és vigad. Azért áldoz hálójának és tömjén ez kerítő hálójának, mert azok juttatták jófogáshoz, kövér eledeléhez. Ugye, ahogy az előbb utaltam, saját hatalma az Istene. A káldeusok egyik bűneként már most megjegyzi, még végre se hajtotta az ítéletet, gondoljátok meg, is már látja az Isten, hogy a saját hatalma az Isten. De mit mond ez a példázat? Arról beszél, hogy mint egy hálóval mindenkit kifog. Mindenkit kifog. És az utolsó versében, vajon örökké ürítheti-e hálóját, és szüntelenül ölheti-e a nemzeteket kímélet nélkül? Talán szó szerint nem mondja ki, de pontosan ugyanaz a felkiáltás fogalmazódik meg benne, mint amiről legutóbb beszélt Zoli. Ábrahám. Ahogy Ábrahám felkiált, hogy vajon elveszíted-e az igazat a gonosszal együtt. A példázat, hogy a hálójával mindenkit kivesz, és a bizalom, hogy már pedig nem veszünk el, a kettő együtt pontosan ugyanazt a reménységet adja, hogy nem fogja az Isten az igazat elveszíteni. És hogy ez mennyire így van, majd amikor Isten válaszol, meg is fogjuk látni. Habakuk tehát folyamatosan közbejár az Úr előtt, erről beszéltünk. Előbb a nép között található gonoszság miatt, aztán pedig azért, hogy ne vesszen el a gonosszal együtt a nép is. Teher szólt az első szó, és ez bizony, én azt látom, hogy ez egy teher. Meglátni és felismerni azt, hogy az Istennek van valódi, tehát van egy Istentől való felülről jövő látás a szellemi állapotáról, megérteni, hogy az eljövendő ítélet az miről fog szólni, és mindezek ellenére bizalommal fordulni felé. Hát, azt gondolom, hogy ez nem Jeremiásról és nem Habakukról, hanem ez mi rólunk is kell, hogy szóljon. Mert engem tanít az a feltétlen bizalom, ahogy Habakuk az Isten felé van. Hogyan? Szól a következő kérdés számomra. És a második rész eleje erről a hogyanról beszél. Azt mondtam az elején, hogy milyen érdekes, hogy felkiált, hogy meddig és mikor és miért, és a fordításban, mintha ez eltűnne. Már nem a miért és a mikor foglalkoztatja a prófétát, hanem helyére kerül, és azt mondja, hogy Uram, mit akarsz mondani? És vegyük észre, hogy ez igazán az Istentől való helyes hozzáállás. Mert a miért és mikor kérdéseket sokszor az óemberünk, az emberünk akarja tudni. Jézus nagyon sokszor mondja, hogy nyugi, nem a ti dolgotok az időt tudni. A te dolgod az, hogy érts velem egyet, ismerd meg a tervemet, állj be a munkámba, a többi pedig az enyém. És mintha a folytatásban is ez jelenne meg, ugye a második rész első verse az a nagyon ismert, nagyon sokszor hangoztatott ige, hogy őrhelyemre állok. Megállok a bástyán, figyelek, hogy lássam, mit szól az Isten hozzám, mit szól hozzám, és én mit feleljek panaszom dolgában. Nincs miért, nincs mikor. Uram, mit vagyok? Mit szólsz hozzám? Kész vagyok hallani, hogyha szólni akarsz hozzám. És nem tudom nem észrevenni, hogy ez nekem szól. Ez nem Habakuk. Habakuknak egy vallása az Isten előtt, hogy uram, mit vagyok, kész vagyok. De hogy ez alól én sem vonhatom ki magamat. Vajon én a őrhelyemen állok? A profitának van saját Istentől rendelt őrhelye. Én nem vagyok benne biztos, hogy mindannyiunkat az országunk fölé akarja állítani, de hogy mindannyiunknak akar helyet. Mindannyiunkat be akar vonni, ahogy mondtam az elején a tehernél. Hadd terheljelek meg én benneteket ezzel a gondolattal. Van az Istennek terve mindenkivel. Vajon ott állok-e? Vajon ott állok-e minden nap, vagy csak néha-néha megállok, mikor eszembe jut, hogy Uram, van valami mondani valót hozzám? Mert ez valami óriási különbség. És vigyázok-e, hogy mit szól hozzám? Mert azt gondolom, hogy ez az egyik feladatunk itt ezen a földön. És tudjátok, az a gyönyörű, hogy amikor odaáll Habakuk az őrhelyre, tehát már nem az saját kérdéseivel ostromolja az Istent, hanem azt mondja, Uram, figyelek! Akkor Isten elkezd válaszolni neki. És mivel kezdi? Így felelt nekem az Úr, írd le ezt a látomást, véstáblára, hogy könnyen olvasható legyen, mert ez a látomás bizonyos időre szól. De a vége felé siet, és nem csal meg, ha késik is. Várjál, mert bizonnyal eljő, nem marad el. Felel az Isten, csak nem a te dolgod az idő. De nyugi, meg fog történni. És aki, ugye mi könnyű dolgunk van, mert Habakuk, amikor ezt lejegyzi, nem tudja azt a borzalmat, ami ténylegesen bekövetkezik. Csak azt tudja, amit az Isten láttatott vele. De mi ismerjük a történelmet. Olvassuk Jeremiás könyvét, meg mindazt, amit lezajlik, hogy hogyan foglalják el több lépcsőben Jeremiás idejében, tehát Jeruzsálemet, és aztán hogy viszik fogságra a népet. Isten pedig azt mondja, bízzál bennem, eljön, nem késik. És ezért felel Isten a könyörgésre is. Mert ugye az volt a háttérben megbúvó felvetésem, hogy az a háló az mindenkit, mindenkit, tényleg mindenkit. És Isten a negyedik versben azt mondja, íme a felfogalkodott embernek nem igaz a lelke, de az igaz a hite által él. Az igaz az él. És én azért nem tudom nem észrevenni ennek, hogy figyelj, én azért külön választom a fölfuvalkodott embert, a gonoszt és az igazt. És látom, és nem vészel az igaz. Ez most, hadd beszéljek elsősorban akkorról, arról az időről, de persze ez szól a mának is. És ez a felfuvalkodott, tehát ez a nem igaz, ez persze egyformán igaz lesz judabeliekre, mindazokra, akik ott élnek, de egyformán igaz lesz majd a káldeusokra is. Isten különbséget tesz tehát közöttük. Nagyon érdekes, és ezért hadd vonjalak be benneteket ebbe az igébe, hogy az igaz a hite által él. A héber eredeti olyan formát használ, hogy nem egyértelmű a személyes név. Más ezért kétféle fordítása is létezik, jelen van. Azt gondolom egyébként mind a kettő megáll és igaz, tehát nem ellentmondás, csak a kétféle nyitva hagyja, azt mondanám az ige, a leírt ige a kétféle olvasatot. Az egyik, ahogy Pál apostol ugye a római levélben idézi ezt, az igaz ember pedig hitből él, ez a fordítás. A 70-es fordítás, a Septuaginta, amit a zsidók készítettek, és azért én azt fontosnak tartom, hogy abban nyilván a zsidó gondolkodás, magoknak, a zsidóknak a gondolkodása óhatatlanul megjelenik, az szó szerint azt mondja, hogy az én hűségem által él. Egyetlen egy szó a fordításbeli különbség, az pontosan ez a személyes név, máshogy mu, tehát az én hitem által. Nyilván, amikor úgy fordítják, hogy az igaz, hogy olvastam az elején, az igaz a hite által él, akkor egy kicsit nyitva hagyja, hogy a rólad van szó, vagy a mindenható Istenről. És én azt gondolom, hogy a kettő valahol találkozik. Mert ugyanarról a dologról szól, csak más-más nézőpontról. Az első az ember nézőpontja. Mennyire bízom az Istenben. Hogyan kapaszkodok belé. A másik pedig az Isten szemszögéből. Neki köszönhetem, hogy élek. Tehát az ő hűsége által élek, és az én hitem által élek. Vegyétek észre, hogy bár mondtam, nyitva van a fordítás, nem tudom megmondani a héber eredeti alapján, hogy melyik. Nyilván kialakul egy hagyomány, hogy hogy fordítjuk és hogy értjük, de mind a kettő ugyanarról szól. Én a Isten hűsége által élek. És ez a válasz arra, hogy vajon az a háló mindenkit elvisze. Nem, az Isten hűséges, és az igazat megtartja, úgy, ahogy Ábrahámnak is megígéri. És igen, a hitem által élek. Fontos megemlékezni még, és én ezen a ponton hadd álljak meg, hogy arra hivatkozik, hogy az igaz él az ő hite által. És ezen a ponton már messze kilép pusztán csak a 7. század, Krisztus előtti 7. század végének az időpontjáról, mert ez ma is ugyanígy kérdés. Az a fantasztikus jó hír, hogy engem, téged, Isten igaznak tulajdonít, tekint. Nem azért, mert szép vagy, nem azért, mert okos vagy, nem azért, mert ügyes voltál, hanem azért, mert hittél abban, aki meghalt, érted? Mert ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette azért, hogy te az Isten igazsága legyél. Hadd mondjam ezt még egyszer. Isten, bármennyire is kicsit profánul hangzik, egy csere ügyletet bonyolított le a kereszten. Azt mondta, meghalok a bűneidért. Minden bűnödért. A tegnapiért, a maiért, és a holnapiért. Meg a holnap utániért is. Nem tudod szétválasztani. 2000 évvel ezelőtt tettem. Számomra akkor az mindegyik jövőbeli bűn volt. De engem ez nem érdekelt. Én látom az életedet, és annak ismeretében, vagy annak ellenére azt mondtam, meghalok, érted? Magamra vettem ott a kereszten az összes bűnödet. Az összes bűnöd büntetését. De ezzel nem ért véget, mert azt mondja a korintusi levél, hogy ha csak ennyi lenne, ha ez itt véget érne, bármilyen hihetetlen is, mert elsőre ezen újjongunk, nyomorultak vagyunk. Mert nem csak meghalt, hanem feltámadott. Azért támadott fel, egyrészt mert lehetetlen volt neki, hogy a sírba maradjon. De a feltámadásának van egy hihetetlen ereje az, hogy aki hisz benne, arra Isten azt mondja, hogy ha hittél, akkor azt az igaz voltát Jézus Krisztusnak, akit vegyük észre, egy személyben, egyedül betöltötte mindazt, amit a törvény mondott embernek. Ezért fontos, hogy Jézus emberként jött el. Nem csak, bocsánat a profán használatért, leugrott egy hétre a földről az Isten, hanem emberként élt, emberként töltötte itt a napjait hozzánk hasonlóan, és ugye azt mondja az ige róla, hogy mindenben megpróbáltatott. Mindenben. És ő igaz volt. És Isten azt mondja, hogy ha hiszel ő benne, akkor én téged igaznak tekintelek. Azt az igazságot, azt az igaz voltát, ugye dikaiosznak mondja a görög, tzadiknak a héber, ugyanezt használja itt a héber eredet is, azt neked tulajdonítom. Tied. Igaz vagy. Ne pedálozz, úgy nem fog menni. De úgy igen, hogyha hiszed, hogy én feltámadtam a halálból. Szóval ez a jó hír. És én azt gondolom, hogy ezt fontos tudatában tartani minden hívőnek. Igaz vagyok az Isten előtt. és az igaz embernek, ha úgy tetszik, kitűzi az Isten. Kitűzi. Nagyon nehéz ezt mondani, feladatul? Hát, jövőképkül, életprogramként, hogy hitből éljen. Szeretnék felolvasni valamit. Zoli ismeri ezt, mert ő adta még valamikor néhány évvel ezelőtt a tippet, és most jutottam hozzá, hogy elolvassam, és ahogy készültem erre, ugye megint, mint az előbb a 190-es ének, szóval ugye egyszer csak egész véletlenül pont akkor olvastam ezt. Egy részt szeretnék felolvasni, a címe Halál a városban, Francis Schaeffer, az az alcíme egyébként, hogy a Biblia üzenetének jelentősége a 20. század világában, és nem tudom elrejteni, hogy az egyik fő témája egyébként a regénye, a könyv elején, hogy párhuzamba állítja a kort a jeremiási korral. Tudom ajánlani mindenkinek. Na, egyetlen egy kis részt szeretnék felolvasni, pontosan erről, hogy az igaz a hite által él. Keresztények lenni nem csak azt jelenti, hogy bizonyos tantételeket elfogadunk. Ez csak a kezdet. Mintha egy éhező ember egy nagy rakás ennivaló előtt ülve ismételgetné, hiszek abban, hogy van étel, hiszem, hogy ez valóságos eledel, de nem vesz belőle. Nem elég kijelenteni, én keresztény vagyok. És tovább is úgy élni, mintha a természet feletti világgal való kapcsolat távoli, különös valami lenne. És ez az, ami folytatás, ami nagyon megterelte a szívemet. Sok keresztényt ismerek, aki mindössze kétszer lép kapcsolatba a természet felettivel. Először, amikor megigazul és keresztény lesz, másodszor, amikor meghal. Élete többi idejét pedig, tehát a kettő közötti idejét, a materialista székében ülve tölti. Ezt most nem magyarázom meg, itt példázatot ír le, két székben ülő két ember, a hívő és a materialista között, de azt szeretném elmondani nektek, hogy milyen elképesztő nagy veszély valójában ránk, és azt hiszem, hogy a sátánnak az egyik legnagyobb becsapása tud lenni, ha ilyenné tud tenni minket, hogy kétszer, igazándiból kétszer tudunk csak belekapaszkodni az örökké valóba. Akkor, amikor meglátjuk az ő világosságát, és azt mondjuk, hogy Uram, segíts, te vagy az én Istenem. És ez nagyon fontos, nehogy azt higgyétek, hogy ezt bárkitől el akarom menni, a legfontosabb, mert megszerzem azt, amit nem tudok megszerezni. És amikor elmegyek erről a földről, az ő belevetett reménységében megyek el. De bizony azt mondja az ige, hogy ez nyomorult élet, ha csak ennyim van. Mert azt mondja, hogy az igaz, az a hite által él. És nem akarok ezen a szálon most elmenni, ez sem annyira volt feljegyezve nálam, de annyira úgy éreztem, hogy ide kívánkozik. Kérlek, vigyétek magatokkal ezt, és forogjon ez bennetek, vagy legyen akár a beszédtéma is majd utána. Nagyon fontos tehát elmondani, és most visszamegyek megint a Habakuk könyvéhez, és ugye ahhoz a biztatáshoz, mert én biztatást még hallom most itt Habakuk számára, hogy az igaz az én hűségem által él, hogy bár néhány év múlva az országot kifosztják, a nép fogságba hurcolják, sokan elpusztulnak, de az igaz él. Az ő hite és az ő hűsége. Az ő hite és az ő hűsége által. És a folytatás a második részben valójában az, hogy Isten most már kihirdeti az ítéletét, a végrehajtandó ítéletét, és egy kicsit tematikusan szét is szedi sokféle területére az életnek. Azt gondolom elsősorban már érdekes módon az eljövendő Káldeus sereg számára, de nem tudom nem észrevenni lépten nyomon, hogy ha olvassátok figyelmesen a következő verseket, akkor a judabeliek felé is, hogy mi az, amit ő bűnükért ró fel, és hogy miért jön az ítélet. De nagyon fontos, hogy az Isten különbséget tesz a gonosz és igaz között, és mindenre az egész rettenetes képre a legvégén azzal fejezi be, ezt most nem fogom felolvasni, hogy az Úr ott van a Szent templomával, hallgasson előtte az egész föld. A történelem ura azt mondta nektek az előbb, és tényleg így látom, Isten döntött, megmutatja a profétának, a proféta közben jár, megígéri, hogy nem vészel az igaz, és utána kihirdeti, hogy miért és mire fog jönni az ítélet. És a harmadik rész már a végrehajtás képe, ahogy meglátja a proféta, hogy hogyan jelenik meg az Isten, és hát lenyűgöző. De mindenek előtt lenyűgöz az, ahogy a proféta reagál arra, amit lát. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrendelök. Megrendülök cselekedeteidtől. Második vers a harmadik részben. Uram, vidd végbe ezt a mi éveinkben. Tedd ismerté azt a mi éveinkben is. Haragodban is emlékezz meg irgalmasságodra. Nem lázad a proféta, és nem tiltakozik. Valami olyasmit csinál, amit csak Jézusnál értünk meg, amire Jézus tanít a hegyi beszédbe, a mi atyánkba, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Megláttam az ítéletedet, és nem akarok mást mondani, csak azt akarom mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, és a haragodban is emlékezz meg az irgalmasságodról. Visszaugrok megint Jeremiás könyvére. Jeremiás folyamatosan odaáll a király elé, királyok elé, és hirdeti nekik Istennek az eljövendő haragját. És kirajzolódik belőle egy ilyen egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb és rosszabb helyzet. Tehát nem arról van szó, hogy ezen a ponton majd valami nagyon jó fog következni a néppel. A hamis proféták ezt ígérik, ugye van is valaki, aki ellen rögtön Jeremiás profétál, hogy egy év múlva meghalsz, bizony mondom, mikor ellene szól és hamisan profétál. Hanem azt mondja, hogy ha itt megállsz, akkor csak ez a rossz jön rád. És amikor azt mondja, hogy nem, akkor még lejjebb megy, és itt megállsz, és csak ez. És a végén már csak az életed lesz megmentve, ha most megadod magadat, szól az ítélet. Tehát látja Habakuk ezt az ítéletet, és hadd olvassam fel, mert mondanám azt, hogy aki még nem olvasta, akkor először legalább hallja. Aki viszont olvasta, az ismeri, hogy az Isten milyen elképesztő képben jelenik meg. Témán felől, ez a déli vidék hegyeit jelenti mind a kettő, témán felől jön az Isten Párán hegyéről a Szent. Fensége beborítja az eget, és dicsőségevel megtelik a föld. Ragyogása, mint a világosság, fénysugarak törnek elő mellőle, és abban rejlik hatalma. Próbáljátok magad elé képzelni ezt a képet, amint a déli hegyek fölül egyszer csak felragyog a mindenható Istennek ez az elképesztő világossága. De nem az örömöt és nem a győzelmet hozza. Előtte dögvész jár és nyomában forró láz. Megáll és méregeti a földet. Egyet pillant és megrendíti a népeket. Az ősrégi hegyek szétporladnak, elsüllyednek a régi létező halmok. Az ősvényei örökké valók. Bomlani látom Kusán sátrait, reszketnek Midián földjének sátorlapjai. Vajon a folyók ellen haragszik az Úr? Gerjed föl az Úr. A folyókra haragszol-e, vagy a tenger ellen bőszültél fel, hogy lovaidon és győzedelmes sekereiden robogsz? Előhozod íjadat, nyilakkal töltöd meg tegzedet, kihasítod a földből a folyómedreket. Ha figyelitek a szavakat, úgy írja le a proféta, hogy az Isten teszi. Az Isten húzza a nyilait, az Isten hasítja ki a földből a folyómedreket. Az Isten cselekszik. Pedig látjuk, egy nép jön fel, egy gonosz nép jön fel. Látnak téged a hegyek, látnak téged is megrendülnek a hegyek, gátat tör a vízáradat, morajlik a mélység és magasra emeli hullámait, veszteg marad a nap és a hold cikázó nyilait fényétől és ragyogó kopjáit villanásától. Haragodban taposod a földet. földindulásodban szétmorzsolod a nemzeteket. Eddig hangzik az ítélet, és nagyon figyelni kell, hogy észrevegyük, hogy nem ér véget. Hanem a következő versben, beleszűve az ítéletbe, rögtön azt mondja, kivonulsz néped megszabadítására, fölkented megsegítésére. Tehát az Isten egyszerre végrehajtja az ítéletet, amit meghirdetett, és ugye azt a különlegességet látunk, Biblia órán beszéltünk, azt hiszem róla, hogy néha a profécia egyben látta a dolgokat, pedig mi tudjuk, hogy itt majd lesz sok-sok év. A következő vers, hogy és kivonulsz néped megszabadítására, fölkented megsegítésére, mert ezt a népet is eltörli. Szétszudod gonosz házának tetejét, teljesen föltárod alapjait. Kihirdeti az Isten az ítéletet a káldeusok számára, és nem tud mást mondani a próféta, mint hogy hallottam, és reszketett a bensőm, hangjától megremegett az alkaikam, porladni kezdtek csontjaim, reszketnek a lábaim, bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket sanyargató népre. Tehát olyan megrémisztő ez, hogy még a bennünket sanyargató népre meghirdetett ítélettől is megretten a próféta. Ő próféta, ő ember. Nem tud mindent. Nem látja, hogy itt van egy 70 éves, nem ennél kevesebb, mert ugye a babiloni birodalmat eltörlik közben, tehát már a fogság idején, de tehát eltelik egy hosszabb idő, és valószínűleg Habakuk ezt már nem látja meg. De mégis van valami, és engem ez nyűgöz le, és engedjétek, hogy benneteket is lenyűgözzön az egész könyvben, ami a folytatás, mert egy olyan kontrasztot mutat be a nyomorúságnak és a bizalomnak, ami akarja az Isten, hogy az életünknek a része legyen. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs. Hiányzik az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivesz a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok a szabadító Istenemben. Fel tudjátok foglalni ezt a félelmetes kontrasztot? Meglátja a próféta az Isten haragját, az Isten ítéletét, és most hadd lépjek ki ebből, akkor adott esetben csak meglátja azt a nyomorúságot, amiben te is kerülhetsz. Nem az Isten haragja miatt. Nagyon sok minden más miatt kerünk haragba, nem ilyen helyzetben, ilyen állapotban, ami pontosan ugyanezt írja le. Nem hoz a fügefa termést, kivesz a juh az akolból, lehet, hogy nekünk nincs az akolban juh, de valahogy másképp jelenik meg ez a kép. De a kép igaz. Emlékszem, amikor megéltük ezt a képet, amikor így éreztük, hogy a fügefa már nem virágzik, a szőlőben nincs gyümölcs, amikor semmi nem megy, amikor semmi nincs. És mégis azzal a bizalommal tud az Isten felé kiáltani, és azt akarja, hogy mi is tudjunk az Isten felé kiáltani, és ez nem megy másként, mint ahogy önmaga megvallja, hogy az igaz a hitből él, a belévetett bizalomból él. Ha ez igaz, akkor, és ha én is, és te is ebbe a belévetett bizalomba tudsz élni, akkor el fogod tudni mondani a nyomorúság idején is, hidd el fogod mondani, hogy de én örvendezek az Úrban, és vigadozok a szabadító Istenemben, mert az Úr, az én Istenem, az én erősségem olyanná teszi a lábamat, mint amilyen a szarvasoké, és magaslatokon járat engem. Minden nyomor közepette is ott van az eltökéltség, és ez az eltökéltség mindig erről szól, hogy de én akkor is. És azt írtam fel magamnak, mert számomra ez a kép volt a leglenyűgözőbb, hogy ez pontosan ugyanaz az érzés, mikor hitetlenként egyszer csak megláttam felcsillanni az Istent, hogy van az Isten. És tudom, érzem azt a pillanatot, amikor azt mondtam, hogy nem érdekel semmi, nem számít semmi, mert én akkor is erre megyek, mert ezt akarom, mert ez mindent megér. És de ez az akkor is. Ez az a bizalom, ami azt látom, hogy a prófétában most megjelenik. Néha józanész azt mondja ilyen helyzetekben, hogy mit lehet itt örülni? Mit akarsz itt örülni? Hát nyomorúság van csak. csak fájdalom van, meg szűkölködés, meg nélkülözés, meg pusztulás, mi értelme van követni, akkor ő megvallja, hogy de én örvendezni fogok az Úrban. Nem a körülményektől. És hadd mondjam itt a befejezéshez közeledve, én amit megtanultam Habakuktól, hogy nem a körülményeken múlik az, hogy milyen a kapcsolatom az Úrral. Nem függ attól, hogy virágzik-e a fügefa vagy sem. Akkor is. És az Úr valahogy azt szeretné, azt látom, hogy Habakuk prófétával együtt mi is mindannyian elmondhassuk ezt. Akármilyen nehéz helyzetben vagy, tudj örvendezni annak. Mert hogy a veled való kapcsolata az, ami igazán számít. És az nem változik meg. És az nem függ a látható dolgoktól. És hát tegyem meg azt, hogy jó hosszúra nyúltam. Néhány szóban összefoglaljam, amiről beszéltem, és visszautaljak egy-egy igére, mert ez egy nagyon jó vázlata kérdések formájában mindannak, ami elhangzott. Az elsőt én nagyon-nagyon az első helyre tenném. Igaz vagy-e? Igaz vagy-e? Mert az igaz a hite által él. Az igaz az ő hűsége által él. És ezt nem lehet kikerülni. Ezt tedd fel te magad is, tedd fel magadnak, és ha nem, akkor állj oda az Isten elé. És tudd elmondani neki, hogy Uram, én akkor is menni akarok. Hozzád akarok menni. Az őr helyeden állsz-e? Őrségben vagy-e? Ott állsz-e, ahol Isten látni akar? Egyáltalán látod-e, hogy az Isten hol szeretne látni? Látod-e a terhet, amit az Isten rád szeretne tenni? Nem akarja, hogy összeroskadj. Én sokáig féltem azt mondani, hogy Uram, itt vagyok. Mert azt gondoltam, hogy majd olyan terhet tesz rám, amit nem tudok elhordozni. És ez a legnagyobb becsapás az ördögnek, mert megígéri, hogy nem tesz többet ránk. Szeretnék egy nagyon fontos témát, amit eddig elkerültem, de azért most a kérdések közé beszőnék. Látjuk, rögtön úgy kezdődött az egész Habakuk könyve, hogy a próféta panaszkodik. Te kinek panaszkodsz? Mert az, hogy körbenézek és látok, azt mindannyian éljük. Látunk emberi szemmel, néha látunk Isten által megmutatott dolgokat is. De nagyon-nagyon nem mindegy, hogy kinek panaszkodok. Hogy egymás között horizontálisan mondjuk el panaszunkat. És ez bizony néha semmi más. Bocsássatok meg, ezért talán súlyos a szó, mint emberi zsörtölődés. Isten erre több, ennél többre hív minket. Azt mondja, nekem mondd el, amit látsz. Nekem mondd el a panaszodat. Nekem kiálts. És ha már megláttad, akkor hordozd felém ezeket a terheket. El tudod-e fogadni? El tudod-e fogadni, mint ahogy Habakuk teszi, az Úrnak a ítéletét? Tehát azt, amit megláttat veled az Isten, azt el tudod-e fogadni, és azt tudod mondani, hogy Uram, legyen meg az akaratod. Azt hiszem, hogy még nekünk, hívőknek is a legnagyobb kihívás, hogy lépten nyomon itt a lelkünkben, itt belül meg tudjunk halni, és azt tudjuk mondani, hogy mindazáltal a te akaratod legyen, meg ne az enyém. Bízol-e benne, ahogy Habakuk bízik, annak ellenére, hogy látja az eljövendő időt. Ahogy látja a képekben megmutatott közelgő borzalmat. És végül a befejezés, amit elmondtam. Tudsz-e ő benne akkor is örülni? Akkor is, ha nem látszik, akkor is, hogyha nem virágzik a fügefa. Hát ennyi volt, amit rám terelt az Úr. És most egy kicsit átadtam belőle. De nem szeretném, hogy bárkit agyonnyomjon. Azt szeretném, hogyha meglátnátok belőle, úgy, ahogy én is megláttam, hogy Isten a történelemnek az Ura, aki mindent, mindent, kicsit és nagyot az én személyes életemet, de birodalmak sorsát is a kezében tartja, és kikerülhetetlenül ő kormányozza. Amen.